Még egyszer sok szeretettel üdvözöllek benneteket, és egy vallomással akarom kezdeni, hogy ha jól számolom, nem is, hogy jól számolom, de ha jól számolom, egyre nagyobb gondot okoz ez is, hogy jól számoljak. Lassan 25 éve prédikálok már, de mindig, mikor kiállok igét hirdetni, van egyfajta szorongás bennem. És hát gondolkodtam rajta, hogy vajon miért. Biztos, hogy van benne egy ilyen emberi oldal, egy lámpaláz, hogy az ember szeretne olyan dolgokról beszélni, ami benneteket érdekel, ami megfog benneteket. Nem sok ember van, aki nyilvánosan kiáll valahova, és halálra akarja untatni azokat, akik hallgatják őt. Nyilván, hogy ez is benne van. De van egy másik oldala még ennek, hogy minden egyes alkalom, amikor valaki egy gyülekezetben kiáll igét hirdetni, valami olyan dologra adja magát, ami emberi erővel nem vihető véghez. Ugyanis emberi szavakat hallunk, és gondolatokat próbálunk továbbadni, de a Biblia azt mondja, hogy az, ami ilyenkor kellene, hogy történjen, az távolabbról kell, hogy érkezzen. Magasabbról, messzebbről, mélyebbről. Az Úr Jézus mielőtt elment a tanítványaival, egyszer így beszélgetett erről, ugye az apostolokkal, akiket arra választott ki, hogy tanítsanak, prédikáljanak, és azt ígérte nekik, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Na ez egy nagy feszültség egy igehirdetőben, hogy egy dolog, hogy fölkészülök valamiből, egy dolog, hogy szeretném azt a lehető legjobban továbbadni. De hát ez nagyon kevés. Ha csak egy emberrel találkozik egy gyülekezet, ha csak emberi gondolatokkal találkozik egy gyülekezet, akkor lehet, hogy nem éri meg végighallgatni egy igehirdetést. Az egésznek a lényege az volna, hogy közben Jézust halljuk meg. És hát szeretném, hogyha ezért imádkoznánk, mert azért ez egy csoda, vasárnapról vasárnapra, amikor ez megtörténik. Szüksége van annak, aki prédikál, hogy valahogy adja a szívét, a lelkét ehhez, de azoknak, akik hallgatnak, azoknak is nagy a felelősségük, hogy a szívünket nyissuk meg, hogy belülről halljuk azt, amit az Úr Jézus mondani akar itt, és mond nekünk, ami személyesen nekünk szól abból, amiről ma szó lesz. Szóval szeretnélek kérni benneteket, hogy egy picit csendesedjünk el. Van egy Zsoltár, amiben azt mondja a Biblia, hogy csendesedjetek el, és lássátok meg, hogy én vagyok az Isten. Szóval arra hívlak benneteket, hogy ahogy hoztak eddig az énekek, vittek bennünket az Isten jelenlétébe, most egy picit a csenden keresztül érkezzünk meg az Úr Jézus lábához, és mondjuk azt a szívünkbe, hogy Úr Jézus, jöttünk, ahonnan jöttünk, olyan hét van mögöttünk, amilyen van, de most ezt az időt szeretnénk neked adni, a te kezedbe letenni, hogy szólj bele a szívünkbe, meghalljunk téged, hogy érints meg bennünket, állíts meg dolgokban, vagy indíts el bennünket dolgokban, ébresz hitet bennünk, reménységet, szeretetet, örömet, amire szükségünk van, és amit te adni akarsz. Egy pár másodpercet legyünk csendbe így az Úr előtt, és én imádkozni fogok. Úr Jézus, itt vagyunk most te előtted, és ezt az időt arra szánjuk, hogy veled találkozzunk. De te látod, hogy mennyi erő van, ami ez ellen hat. Mennyi gondolat, probléma jön ilyenkor elénk, és igényli a figyelmünket. Mennyi dolog van, ami ott zakatol a szívünkben, a lelkünkben, a múlt hétből, vagy a jövő hétből, ami előttünk áll, ilyenkor megérkezik, és meg akar ragadni minket, a figyelmünket igényli. De szeretnénk most a teljes figyelmünket neked odaszánni. Tudjuk, hogy veled találkozni, és átélni a jelenlétedet, és meghallani azt, amit te nekünk mondani akarsz, az egy csoda, azt csak te tudod véghez vinni. Így kérjük, hogy a te lelkeddel dolgozz ma bennünk, közöttünk, és tedd élővé a te igédet. Én is, Úr Jézus, szeretném megalázni magam, te látod, hogy sem méltó, sem jó nem vagyok arra, amire most vállalkoztam, amilyen feladatot kaptam. Szeretnék az eszközöd lenni, és te látod azt is, hogy amiről prédikálni fogok, mennyire aktuális nekem magamnak. És szeretném, ha bennem is dolgoznál. Így szeretnénk neked adni ezt az időt. És a gyermekeinket is a te kezedbe tesszük. Az, ami ott fönt zajlik a csoportokban, az is hadd legyen a te kezedben, hogy dolgozz az ő kis szívükbe, és építsd az ő hitüket. Amen. Na hát, hogy milyen jó család is vagyunk mi. Szeretnék egy példát mondani, hogy hogy jártam én azzal az igével, amiről prédikálni fogok. Van a lányomnak egy kedvenc filmje, ez a kalózos, a Karib-tenger kalózai. Nem tudom, hogy hányan ismeritek ezt a három részes sorozatot, és van egy olyan rész, ahol megtalálnak egy barlangot, ami tele van kincsekkel, és van ott két ilyen lökött kalóz, nem tudom, emlékeztek rájuk, és akkor így rohannak ki kincstől kincsig, nézegetik, és az egyik talál egy ilyen koronát, és az annyira megtetszik neki, hogy az a teljesen oda van tőle, ott nézegeti a fejére, rakja, próbálgatja, és el is felejti, hogy közben ezer és ezer kincs van még körülötte, azaz egy így leköti a figyelmét. Hát én ezzel az igével egy kicsit így jártam, hogy ha Bibliát kinyitjuk, akkor ez egy ilyen, olyan, mint egy kincses barlang, tele van kincsekkel. De néha egy-egy ige úgy megfog minket, hogy szinte megfeledkezünk, hogy mennyi minden dolog van benne, és az egy dolog annyira megragadja a figyelmünket. Na én így jártam ezzel az igével most. Az Efézusi levélben van, ugye a Gergő azzal üdvözlött bennünket, hát ez egy résszel előrébb van, a harmadik fejezetben, vagy kettővel, mert az ötödik volt, amit ő olvasott. Tehát az Efézusi levél harmadik részében, kérlek benneteket, hogy akinél itt van a Biblia, keressétek meg, tehát az Efézusi levél harmadik rész, és a 14. verstől olvasnám a fejezet végéig, a 21. versig, Efézus 3, 14-től 21-ig. Itt Pál apostol imádkozik, ebben a levélben már harmadszor megy a térdére, mire ide ér. Érdekes ez a levél, hogy elkezd írni, gondolkodik azon, hogy mit is kellene továbbadni ezeknek az embereknek, akik Efézusban élnek, és elindultak a hit útján, és tanítja őket, de miközben tanít, és a Szentlélek végig gondoltat vele különböző dolgokat, átmegy dicsőítésbe, könyörgésbe, tehát így a tanítás és az imádság így teljesen összefonódik ebben a levélben, és ez pont egy imádság, amit szeretnék felolvasni, tehát az Efézus 3.14-től. Ezért meghajdom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, szeretetben meggyökerezve és megalapozódva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretét meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindezt megteheti sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség, az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Hát ez egy olyan ige, amiről hát lehet, hogy egy sorozatot kellene prédikálni. Nagyon sok kincs van benne, egy egész birodalom. Beutazni és megnézni minden az egész zugát érdekes lenne. Én szeretnék majd kiemelni néhány dolgot belőle. Ahogy készültem, így két nagy gondolat volt bennem, hogy két dolog is bele van csomagolva, hogy tudjuk-e, hogy tudom-e azt, hogy mire van igazán szükségem. Annyi mindenért dolgozunk, annyi erőfeszítést teszünk dolgokért, küzdünk értük, áldozatokat hozunk, néha még fölöslegesen is, hogy bizonyos dolgokat birtokoljunk, de vajon tisztában vagyunk-e azzal, és tudjuk-e azt, hogy mire van igazán szükségünk? Ez az egyik kérdés, amit így szeretnék az elején föltenni. A másik kérdés pedig az, hogy amire egy keresztjének igazán szüksége van, az hogyan lehet az övé? Hogyan juthat a birtokába annak? Erre majd az igehirdetés végén akarok kitérni. Tehát ezt a két témát szeretném körbejárni. Az első, kezdjük ezzel, hogy mi is, amire igazán szükségünk van. Érdekel-e engem az, amit Isten fontosnak ítél az életembe? Fontosnak tartom-e én azt, amit Isten fontosnak tart az életembe? Hát ebben az imádságban ilyen dologról van szó. Pál apostol öt dolgot kér. ott hagyta ezeket az efézusi embereket, és ott dolgozik a szívében az, hogy vajon mi van velük, mi lesz velük, mire lenne igazán szükségük, írja ezt a levelet, tanítani akarja őket, és ahogy így Isten előtt van, imádság fakad ki belőle, és öt olyan dolgot kér, amire a Szent Lélek vezeti előtt, hogy kérje, mert erre van igazán szüksége a hívőknek. Az első dolog, hogy megerősödve jusson hatalomra a belső emberük. 16. vers. A második dolog, amit kér, hogy Krisztus lakjon a szívükbe hitáltal. A harmadik dolog, hogy a szeretetben gyökerezzenek meg és alapozódjon meg az életük. A negyedik, hogy megismerjék a megismerhetetlen, szóval itt egy ellenmondás van látszólag, megismerjék Krisztusnak a szeretetét, ami igazából megismerhetetlen, és hogy valahogy megsejtsék ennek a dimenzióit. És az ötödik dolog, hogy beteljesedjenek Isten teljességével. Na, ezeket szeretném így körbejárni, kiemelni, és az a szívem vágya, hogy egyfajta ilyen meghívónak vegyétek ezt át. Az első dolog, amit szeretnék mondani róla, hogy ez egyik sem parancs. Itt nem parancsokat oszt az ige. Nem azt mondja, hogy ezt tedd, vagy azt tedd, hanem egyszerűen imádkozik Pál, kér. Olyan dolgokról beszél, ami a miénk lehet, hogyha megnyílik a szívünk, az életünk Isten munkája előtt. Tehát ez egy meghívó. Igazából azt szeretném nagyon elérni ez az ige hirdetéssel, hogy legyen vágy a szívetekbe ezek után, vagy legalább egy után az öt közül, vagy ami éppen aktuális, valahogy eltaláljon benneteket, és egy igazi sóvárgás, egy vágyakozás szülessen meg a szívetekbe. Na, nézzük meg az első. Azt mondja itt a Pál apostol, azért imádkozik, hogy megerősödve jusson hatalomra a mi belső emberünk. A 16. versben ugye úgy fogalmaz, hogy adja meg nektek a dicsősége gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember. Az eredeti szöveget fordítva és a szórendet, meg a szövegösszefüggést úgy is lehetne mondani, hogy az megerősödés által hatalomra jusson a belső ember bennetek. Ezért imádkozik ez az első kérése Pálnak. Mi is ez a belső ember? Mit kell erről tudni? Miről van szó? Mert hogy rólunk van szó, rólam meg rólad van szó, a mi életünknek egy sajátosságáról. Az ige használ két fogalmat. Sokszor előjön. A belső ember, külső ember. Az Efézus 3.16 itt az egyik, 2 Korintus 4.16 a másik. Miről is van szó? Vissza kell menni a teremtésig. Ott az 1 Mózes 2.7-ben látjuk, hogy az ember teremtése két fázisban történt. Először Isten megteremtette a testét az embernek, a biológiai, anyagi valónkat. De ott feküdt még élettelenül. És azt olvassuk a Bibliában, hogy miután megformált az ember testét Isten, a saját szellemét lehelte bele. És Istennek a szelleme, amikor találkozott ezzel a testtel, a találkozás pillanatában életre kelt az ember, és élő lélekké vált, ezt mondja a Biblia. Tehát az embernek van egy külső valója, a teste, amit Isten formált, de van egy belső ember is. A külső ember a testünk, a belső ember a lényünknek, az a titokzatos része, amiről beszél itt a Biblia, hogy a belső ember. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy így tükör előtt álltatok, és így túljutottok a borotfálkozáson, meg minden, és valami nagyon fenkölt gondolatotok támadt, és így föltettétek a kérdést, hogy ki az, aki ott belül van? Így néztél szembe magaddal, és próbáltál így benézni a két lukon, hogy lássál valamit, hogy ki az, aki ott bent van? Ki az, aki ott érez? Ki az, aki ott gondolkodik? Ki az, aki ott vágyakozik? Ki az, aki ott bent szeret, vagy gyűlöl? Fél, szorong, vagy bátran elindul? Ki az, aki ott bent célokat tűz ki maga elé, és áldozatokat is hoz érte, és megküzd egy csomó mindennel? Ki az, aki ott bent lakik? Mindannyian tudjuk, hogy az ember több, mint a biológiai lénye. Nagyon sok tudományág foglalkozik ezzel. Ugye a pszichológia próbálja föltárni az embernek a mélységeit, a belső életét. A szociológia az ebből fakadó kapcsolatrendszereket. De ki az, aki ott benned van? Na, erről a belső emberről beszél itt az ige, és azt mondja, hogy azt szeretném, hogy az Istennek az ereje által, a lélek munkája által hatalmasan megerősödne ez a belső ember bennetek. Mit lehet tudni erről a belső emberről? A Biblia ott, amikor a teremtésünkről beszél, hogy hogyan jött létre, mindjárt utána egy fejezettel arról beszél, hogy az ember elbukott. Hogy a bűnben elbukott az ember, és hogy a belső embere megromlott. Elszakadt, elidegenedett az élő Istentől. Sőt, az ellenségévé vált. És ezt a belső embert, amelyiknek a törekvései, az indulatai, az egész jelleme Isten ellen törekszik, ezt hívja a Biblia máshol óembernek. És azt az embert, akit Isten megváltott, és ebből az állapotból kihúzza ezt a belső embert, hívja újembernek. Tehát a belső embernek ez a kétféle állapota van. Ahogy az édesanyánktól megkapjuk az életet ajándékba, hogy a világra segít bennünket, ezt az óemberi természetünket örököljük, vagy adjuk át, örökítjük át az utódainknak generációra, generációra. És ha ez az ember erősödik meg bennünk, akkor megerősödik az Isten elleni lázadásában, az istentelenségében, a tőle való elszakadásban, és ez kihat nagyon sok mindenre. Ez nem azt jelenti, hogy az ember totális csőttömeg lett, és nincs benne semmi jó. Nagyon sok jó ember van, aki Isten nélkül él. Mégis valami nagyon fontos dolog tönkrement. Egy nagyon fontos kapcsolat megszakadt, át lett kódolva. Az, akit szeretett közösségre teremtett Isten önmagával, az az ember szemben áll Istennel, és ez az egész életét meghatározza. Tehát a belső ember a földi életünk során nem mindegy, hogy milyen állapotában erősödik és fejlődik. A megváltás, ugye most ünnepeltük húsvétot, a megváltás az egész bukásra kiterjed, megmenti Isten a lényünket, a teljes lényünket, a testünket megváltja. Tudjuk, hogy ennek a kiteljesedése még hátra van, mondja a római levél és a korintusi levél is, hogy majd a feltámadáskor lesz teljes, de megváltja a belső embert, a lényünknek a belsejét, azt, akik mi belül vagyunk, megváltja, és egy új emberré teszi. Amikor egy ember hittel elfogadja Jézus Krisztust, a megváltást, a helyettes áldozatot, és belátja azt, hogy neki szüksége van arra, hogy Isten helyreállítsa, akkor egy új ember születik meg az emberben, belül, ez a belső emberben. És ezt hívja a Biblia új embernek. Na mi jellemzi az újjászületett embernek az életét? Hát egy különös feszültségben él a földi élete során végig, ugyanis ez a belső emberről el lehet mondani, hogy az újjászületésekor megszületett egy új ember, elkezd fejlődni és erősödni, ugyanakkor ott van egy másik természet is benne. Ennek a belső embernek a régi természete is ott van. Erről azt mondja a Biblia, hogy a megváltáskor ez a keresztre került. A Róma 6:6 azt mondja, hogy tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjön a bűnnek a teste, hogy azután ne szolgáljunk a bűnnek. Tehát Krisztus nem csak a bűneinket vitte föl a keresztre, hanem a belső embernek ezt a természetét, ezt a hajlamát, ami Istennel szembeállítja őt, ezt is fölvitte a keresztre. És akkor, mikor egy ember elfogadja Jézus Krisztust, akkor a belső emberének egy új létezési módja születik meg, ezt hívja az új szövetség új embernek. Az Efézus 4, hogyha kicsit tovább megyünk itt, a 22. verstől pont erről ír, azt mondja itt a Biblia, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert. Tehát, hogy valamit kell kezdeni ezzel a régi hajlammal, vessétek le ezt a régi természet szerint való embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg a lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, akit Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tehát amikor egy ember Isten előtt áll, az életével, és belátja, hogy szabadításra, megváltásra van szüksége, és azt mondja, hogy szükségem van, elfogadom Jézus Krisztust a szabadítomként, a megváltómként, akkor megszületik benne ez az új természet, az új ember, amiről azt mondja itt az Efézusi levél, hogy föl kell ölteni. Ugyanakkor beindul egy küzdelem is, és erről a küzdelemről beszél a Galata levél az 5. részben, ezt most nem nézzük meg, csak ott láthatjuk azt a vívódást, ami egy keresztjének az egész életén át tart, hogy küzd a régi hajlamaival, és küzd az új emberének a kibontakozásáért, fejlődéséért. És amiért itt Pál imádkozik, hogy ez a belső ember ebben az új életben erősödjön meg, és megerősödve hatalomra jusson. Hát miért fontos, hogy hatalomra jusson ez a belső ember? Mert nem mindegy, hogy melyik természet uralkodik az életünkben. Nagyon fontos, sokan úgy gondolják, hogy az óembere, a keresztényeknek, mivel keresztre lett feszítve, az úgy, ahogy van, meghalt, egy keresztény, az már csak egy jó ember, egy tökéletes, semmi gond, minden megy tovább könnyen. De csak szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy ez a kép, ez nagyon beszédes. Aki kereszten van, az nem azonnal hal meg. Aki kereszten van, az onnan a keresztről sok dolgot nem tud csinálni, de néhány dolgot mégis tud csinálni. A ballator mit csinált a kereszten? Részt vett Jézus szidalmazásában. Az ottani eseményekre ő is hatással volt. A jobblator mit csinált a kereszten? Átadta az életét Jézusnak. Az óemberünk a keresztre került. Ez azt jelenti, hogy megerőtlenedett, megtört a hatalma, de befolyást tud gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy egyszer bele fog halni Krisztusnak a keresztjébe, és amikor elmegyünk erről a földről, és odaállunk Isten elé, nem fog minket elkísérni. De amíg itt élünk, ebben az életben élünk, addig keresztre feszítve is bedumál, bebeszól, megpróbál befolyásolni bennünket. És az új emberünknek meg kell erősödni a belső emberben, az új természetnek, hogy ezt legyőzhesse. Aztán vannak más dolgok, ami miatt hatalomra kell jutnia. Azt mondja a Biblia, hogy meg kell küzdenünk ezzel a világkorszakkal, meg kell küzdenünk a testünkön keresztül érkező kísértésekkel, meg kell küzdenünk a korszellemmel, amelyik újra kódol minket, amelyik az életünket befolyásolni akarja, meg akarja mondani, hogy mi a jó, mi a rossz, miért hoz áldozatot, miért küzd, miért dolgoz, mit áldoz föl. És meg kell küzdenünk a sátánnal magával, hiszen ő is még aktív. Szóval egy valódi küzdelem zajlik egy keresztényben, és a belső emberünknek a megerősödése kulcskérdés, mert a belső ember gyakorolja hatalmat, vagy nem gyakorolja. Ez az új ember. És az új emberről azt mondja a Biblia, nem véletlen használja az újjászületést, az olyan, mint egy csecsemő. Fel kell nőnie, meg kell erősödnie. Sok kereszténynek az életében olyan az új embere, ez a belső embere, mint egy utcére kitett csecsemő, amelyik se enni, se inni nem kap. Ott vegetál, aztán nézzük, hogy meddig pittyeg. És Istennek a kegyelme mindig ad egy kis beöntést, egy kis invúziót, hogy maradjon már életbe, de nem ez Istennek a terve, hanem hogy megerősödjön, felnőjön a belső emberünk. Tehát itt van bennünk ez a küzdelem. Nem tudom, hogy ismerőse, amiről beszélek. Hogy ott van bennünk a jó is, és a rossz is. Hogy van egy küzdelem bennünk, hogy milyen irányba induljunk el, hogy hogyan reagáljunk, és néha ez jön elő, néha az jön elő. Ismerős ez a küzdelem? Akinek ismerős ez a küzdelem, annak ez egy jó hír, amit itt az ige mond. Mert azt mondja, hogy ez a belső ember, az új teremtés, az új ember megerősödhet benned, és hatalomra juthat. Ez egy örömhír. Szükséged van erre? Hát egy példát hagy mondjak, Filippi 4.13. Sokan kívülről is tudjátok. Mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít engem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hát ez egy szép ige. De hiszel ebben? Hányszor mondasz olyat, hogy hát ez a helyzet, ez nekem túl nehéz. Nekem ez nem megy. Nekem nem ilyen a személyiségem. Nekem nem ilyen a természetem. Ez a helyzet most kizárt, hogy így meg lehetne oldani, vagy úgy, bár eszedbe jut, hogy mit mond az ige róla. Ez az én gyengeségem, engem így kell elfogadni. Soroljam? Ismerősek ezek? Pedig itt az ige azt mondja, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Miért van ez így? Azért, mert a belső emberünk abban az adott helyzetben gyenge. Gyengének bizonyul. Tehát, ha megerősödik, akkor hatalomra juthat. És bármi lehet az a helyzet, amiben azt éled át, hogy én ehhez most kevés vagyok, és nem tudok úgy reagálni, ahogy az igéből tudom, hogy kellene, abban a gyengeségben Isten meg tud erősíteni bennünket. a belső emberemet meg tudja erősíteni, és ha ő hatalomra jut, ő tud Isten dicsőségére tenni. Tehát Pál itt azt kéri, hogy erősödjön meg bennünk ez a belső ember Isten lelke által. És hát amit itt kérdezni akarok, az az, hogy a külső emberünkért, a testünkért nagyon sok mindent megteszünk. Mi keresztjének is elég komoly pénzzel tartjunk fönt egy olyan iparágat, ami erről szól. Edzük, hogy erről léte meg legyen. Wellness, fitness, kutyafüle. Ápoljuk, hogy szép legyen, vagy legalábbis úgy látszom, mintha szép lenne, ha már nem az. Ugye más az, hogy reggel fölkelünk és mit látunk, meg más az, amikor make-up fölment és kimentem az ajtón. Hölgyek, ugye tudjátok, hogy miről van szó. Szóval elég sok pénzbe kerül, de ápoljuk, hogy szép legyen. Gondoskodunk róla, és védjük, hogy egészséges maradhasson. Hihetetlen sok időt, energiát, pénzt befektetünk ebbe. Nem baj. Helyes, hogy ápoljuk a testünket, és odafigyelünk rá. De lelki, spirituális fitness, wellness, manikűr, pedikűr, karbantartás, vitaminok, megelőzés, stb. Hogy szoktad tréningelni a belső emberedet? Milyen edzésre szoktál járni? Milyen gyakorlatokat végzek, hogy a belső emberem erőléte meglegyen? Hogyan óvom? Hogyan próbálom a szépségét megtartani, hogy tetszen a vőlegénynek? Ugye, mert hogy vár minket egy vőlegény. Tehát a belső emberünk megerősödhet, azt mondja itt az ige, és azzá válhat, akivé Isten formálni akarja. Ez az első meghívás ebben a meghívóban. Törődj a belső embereddel. Engedd, hogy Isten hatalomra juttassa azt az új embert benned, akit Krisztusért kaptál. A második kérés, amiért Pál imádkozik, hogy Krisztus lakjon a szívetekben hit által. 17. versnek az első fele. Mit jelent ez, hogy Krisztus lakjon a szívünkbe hit által? Sőt, tovább megyek, a Biblia többet mond ettől, mert olyan dolgokról beszél, hogy Krisztus bennem van, például az Efézus 3.17, ugye, amit most itt olvastunk, de a Róma 8.10, hogyha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. A Galata 2.20-ban azt olvassuk, hogy többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Tehát az Új Szövetség egy olyan misztériumról, egy olyan titokról beszél, hogy amikor egy ember az életét letette Krisztus kezébe, akkor egy különleges kapcsolat épül, Krisztus belép a lényébe. A találkozási pont nem kívül, belül van. Valahol a lelkünkben van egy alkalmas hely erre, hogy kapcsolatot létesítsünk, és közösségben éljünk. Krisztus bennünk van. De többet is mond a Biblia, azt is mondja, hogy mi vagyunk Krisztusban. Például János 15.4, azt mondja az Úr Jézus, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Itt ez a kettő összekapcsolódik, hogy ti bennem, én meg ti bennetek. Krisztus bennünk, és Krisztus körülöttünk. Teológusok úgy hívják ezt, hogy ez a ilyen csúnya szó, ugye, aki tudománya foglalkozik, valahogy okosan kell fogalmazni, hogy ez a spirituális unió. Egy szellemi közösség. És egy kölcsönös egymásban létel. De még ettől is tovább megy az ige, hogy Krisztus bennem, és én Krisztusban. Mert azt is mondja az ige, hogy mi Krisztussal együtt el vagyunk rejtve Istenben. A Kolossé 3.2.3 azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. És azt úgy fejezi be, hogy és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Tehát ez egy ilyen hármas összefüggés, hogy Krisztus bennem él, én Krisztusban vagyok, és mi ketten együtt el vagyunk rejtve az Istenben. Hát ez egy, hogy lehet ezt fölfogni észre? De az ige ezt mondja, hogy a valóságnak két dimenziója összeér az emberben, valahogy a spirituális valóság és a fizikai valóság az emberben összeél, a belső emberben és a szívünkben van egy találkozási pont. És ott Jézus Krisztus jelen van. Mit jelent ez? Miről van itt szó? Azt mondja itt az ige, hogy Krisztus lakjon a szívetekben. Erre a benne lakásra, ugye valahol lakásra két kifejezése van az Új Szövetségnek. Az egyiket a jól ismeritek, a katolikus egyháznak vannak parókiái, ez egy görög eredeti szó, ez egy ideiglenes szállást jelent. Mint amikor egy utazó megszáll az útszélén egy motelben, aztán másnap tovább megy, egy ideiglenes szállás. De van egy olyan kifejezés is, ami egy letelepült állapotot jelent, hogy valaki oda megy valahova, letelepszik és ott marad. És itt az ige ezt a szót használja, hogy Jézus Krisztus a szívünkbe le akar telepedni, oda akar költözni, ott akar tanyázni, otthont akar benne venni örökre. Nem egy átmeneti állapot a jelenléte, hanem egy folyamatos jelenlét. Oda be akar költözni mindenestől. Használni akarja az egész szívünket. Minden zegébe, zugába be akar látni, és hozzá akar félni. Ugye itt és itt tartunk, hogy a szívünkbe. Na hát ez egy, megint egy érdekes dolog, hogy hogy is van ez, hogy a szívünkbe. Hát az ember nem csak biológiai lény, nem csak fizikai lény, ahogy mondtam, hanem spirituális, lelki-szellemi lény is. Ez, amit kutat a lélektan, és hát nagyon sokféle modell, meg rendszerben írja le az ember belső életét, a Bibliának is van ilyen, és azt mondja, hogy a szív az az ember spirituális központja. Ugyanúgy, ahogy biológilag vannak bennünk rendszerek, és annak vannak központjai, lelkileg is igaz ez. Például az idegrendszerünknek a központja az agyunk, az egyik központja, ugye, mert aztán van még egy-két más alközpont is. A keringésű rendszerünknek a központja a szívünk. A lelki rendszernek, a spirituális rendszernek, mert mi azok is vagyunk, lelki, spirituális lényeg is vagyunk, a központja a szívünk. Az irányítja, az vezérli, az dönti el, hogy mi történik ott. És azt mondja itt az ige, hogy az újjászületésünkkor Krisztus oda akar belépni, oda lép be, ez az, amit megnyitunk előtte, oda költözik ő be állandóan, örökre, hogy ott lakjon. Jézus nincs jelen fizikailag, de nagyon is jelen van spirituálisan és lelkileg. Van valóságos fizikai jelenlét, és van valóságos lelki, spirituális jelenlét is. Ezt azoknak, akik átélték, nem kell magyarázni, tudják, akik nem, azok meg így mondják a vállukat, én is valamikor, hogy hát most igaz, nem igaz, elég furán hangzik. De a Biblia itt ezt mondja, hogy Jézus Krisztus hitáltal belép a szívünkbe. A 2 Korintus 5.16 pont ezt hangsúlyozza, hogy most már nem ismerünk senkit test szerint, ha ismertük Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Tehát nem fizikailag, nem testileg kapcsolódunk, mi sem, mondja Pál Krisztushoz, hanem lelkileg, spirituálisan, és ez a jelenlét ugyanolyan valóságos, mint hogy itt ül a Gergő, és jelen van. Ugyanolyan valóságos, hogy Jézus jelen van a szívünkbe, mert beköltözött oda. Hogy lehetséges ez? Azt mondja itt az ige, hogy hitáltal. Ha Jézussal akarsz találkozni, befelé kell elindulni. Befelé lehet fölfelé elindulni. Az az élet, amiről itt a Biblia beszél, az belül zajlik. Ezt nekünk ma, mai keresztényeknek sokkal komolyabban kell venni, mint bármikor a történelemben. Annyira kívül él ma az egész világ, annyira kívülről stimulált az egész élet. Nagyon kevés dolog szól belülről, hogy mi van bent. Nagyon keveset fektetünk abba, hogy mi van bent. És ott zajlik a lényeg, ott belül. És ez az, amit itt mond az ige, hogy hitáltal Krisztus lakjon a szívünkben. Nem könnyű ezt a titkot megragadni, mert nincsen teljesen ennek megfeleltethető tapasztalatunk, hogy valaki bennünk lakozik. Talán az anyaság, itt most sokan éltétek ezt, tehát egy darabig átmenetileg ebből valamit megmutat ebből a misztériumból, ebből a titokból, hogy van egy kis albérlő 9 hónapig. De Jézussal ez a kapcsolat, ez kizárólag ilyen. Ebben a korszakban, amiben most élünk, most ez kizárólag ilyen. Eljön a pillanat, mikor visszajön. Fizikailag és testi valójában látjuk meg őt. De nem kevésbé valóságos a jelenléte most sem. Csak a természete más. És ez az, amit itt mond az ige, ehhez viszont a hit kell. Ő bennünk él, és nem mellettünk, vagy a közelünkbe, vagy közöttünk, hanem bennünk. És nehéz ezt a dolgot megragadni, mert a legtöbb tapasztalatunk nem erről szól. Mégis mi következik ebből, amit itt Pál mond? Hogy Jézus élet úra kell, hogy legyen a belső életünknek, hiszen ő bennünk él, aztán mi Krisztusban vagyunk, ez azt jelenti, hogy ő körülveszi a külső életünket, és hogy így együtt elrejtettségben élünk. Hát ez azt jelenti, hogy Jézus találkozik azzal, ami bennem zajlik. ha az a félelem, ha az a szorongás, Jézus találkozik vele, tud róla, ott van. És úrrá tud lenni rajta. Ha az a szeretet, azt meg tudja erősíteni, ha az a gyűlölet, azzal segíteni tud megküzdeni. És folytathatnánk tovább. A külső életben is bármi ér engem, bármilyen hatást, tudhatom azt, hogy mivel én Jézusban vagyok, minden előbb ő téri, és ami engem eltalál, azzal ő már találkozott. És valamiért úgy ítélte meg, hogy én vele együtt ki fogom bírni. Lehet, hogy egyelőtt nem menne, de vele együtt ki fogom bírni. És hogy együtt el vagyunk rejtve Istenben, mit jelent ez nektek? Mit szoktunk mi elrejteni? Elrejteni azt szoktuk, amit igazán értékelünk, ami fontos nekünk, és féltjük. Istennek ilyen félte, drága kincsei vagyunk, te meg én. És Krisztussal együtt el vagyunk rejtve benne. Ez nem azt jelenti, hogy sok dolog nem történhet meg velünk, amik fáj, amit nem értünk, ami nehéz. De azt tudhatjuk, hogy lényegileg nem fogunk elveszni, nem fog hozzánk férni senki, aki nekünk igazából árthat, ha Istenre tudjuk bízni magunkat. És lehet, hogy nagy nehézségeken kell átmenni, üldöztetéseken, amiken az első keresztjének átmentek, veszteségeken, de nem fog Isten hagyni bennünket. Harmadik kérés, hogy a szeretetben gyökerezzen meg és alapozódjon meg az életünk. Ez két kép, az idő miatt gyorsan átszaladnék rajta. Az egyik az egy növénynek a képe, a másik egy épületé. Azt mondja itt ez a kérés, hogy a szeretet egy olyan dolog, amiben a gyökereinket kellene beleeresztenünk. És hogyha gondolkodunk egy kicsit ezen a képen, hogy mit is jelent, ez azt jelenti, ugye, hogy az élet a fának nincs meg önmagában. Az életet a talajból tudja kiszívni. Ha a gyökere nem ér bele a talajba, akkor hiába tudna elvileg, lenne képes a gyökér arra, hogy felszívja azt, ami az élethez kell, nem érintkezik a talajjal, meg fog halni. A szereteten keresztül lehet az Istenbe bele gyökereződni. Sehogy másképp, és az élet Istenben van. Tehát a lelki élet táplálkozni Istenből tud, de szeretet nélkül nem. A másik kép az az épületnek a képe, hogy a szeretetben megalapozódjunk, azt mondja itt az ige. Hát itt meg arról van szó, ugye, hogy egy épületnek a funkcióját, a nagyságát, a teherbírását az alapjai döntik el, ahogy megalapozták, úgy tud állni. De hogy tud az alap rácsatlakozni a teherbíró rétegre? Mi az, ami ott tartja? Az az árok, amit kiástak a talajból. Itt ez a talaj a szeretet. Az az alap kőszikla, ami megtartja az életünket, Krisztus, ezt mondja a Biblia. De az, ami rajta tartja Krisztuson az életünket, ez a szeretet. És nagyon fontos, hogy nem az akaraterő, nem a tudás, nem az erkölcs, és sorolhatnánk egy csomó dolgot, ami fontos a keresztényeknek, hanem a szeretet. A szeretet Isten felé, egymás felé, és még az önmagunk elfogadása is benne van a nagy szeretet parancsban, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Szóval a szeretet. Ez az, amit itt Pál kér, hogy legyen ez az alapja, amiben ráépülünk, és amiben belegyökerezik az életünk. Mennyire alapmeghatározó tényező az életedben a szeretet? Itt ez a kérdés. Nagyon fontos kérdés, hogy tudunk-e szeretni, egyrészt, mert enélkül nem érdemes csinálni semmit. Azt mondja a Korintusi levél, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Akármilyen nagy teljesítményeket viszek véghez, semmit nem ér. A Jelenések könyve azt mondja, hogy ha szeretet nincs bennem Krisztus felé, lehetek hűséges, ragaszkodhatok az igazsághoz, egy csomó dolgot komolyan vehetek, de az Úr Jézus azt üzeni, hogy Tamás, akkor térj meg. Szeretet nélkül nincs értelme semminek egy keresztény életébe. Ezért nagyon fontos, hogy az alap összefüggés, az alap motívum az életünkbe ez vagy nem ez. A következő kérés, az, amit itt Pál mond, ez Krisztus szeretetéről szól, azt mondja itt, hogy megismerjétek Krisztusnak a megismerhetetlen szeretetének a dimenzióit. Ugye egész pontosan úgy fogalmaz, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és így megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Hogy lehet megismerni valamit, ami minden ismeretet meghalad. De ez az, amire itt hív, az ige. Krisztusnak a szeretetéről van szó. Az egyik a dimenziói, csak nagyon gyorsan, hogy Krisztusnak a szeretete elég széles, hogy minden embert átöleljen. Senki nincs itt, aki azon kívül esne, aki már nem férne bele. A másik, hogy Krisztus szeretete elég hosszú, hogy az egész történelmet elkísérje, vagy az én és a te személyes történetünket elkísérje. A múltadban is ott volt már, akár tudtál róla, akár nem, a jelenedben is ott van az ő szeretete, akár érzékeled, és most ez határozza meg a cselekvéseidet, a dolgaidat, akár nem, és a jövőd is el van rejtve ebbe a szeretetbe. Elég hosszú. Elég mély, hogy bárki, aki nagyon mélyen érzi magát, oda lenyúljon és fölemelje. És elég magas, hogy fölemeljen Istenhez, és fölvigye az életünket ő hozzá az örökké valóságban. Tehát a dimenziókról illik Pál. De fel tudjuk-e fogni a megismerhetetlent, minden ismeretet meghaladó szeretetet? Hogyan lehet? És itt egy dologra szeretnék csak utalni sok közül, amit itt el van rejtve, azt mondja, hogy minden szenttel együtt képesek legyetek. Hát ez egy nagyon fontos dolog. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a szeretetét olyan ember nehezen tudja megragadni, átélni, megtapasztalni, akinek a hit magánügy. Ugyanis Krisztusnak a szeretetének ezeket a dimenzióit csak minden szenttel együtt lehet megragadni, átélni, megtapasztalni. Csak minden szenttel együtt. Akinek csak a saját hite a fontos, akinek csak a saját Krisztussal való közössége a fontos, akinek csak a saját szentsége a fontos, akinek csak a saját boldogsága a fontos, az félő, hogy nem nagyon fogja tapasztalni Krisztusnak a szeretetét. Mert ez csak minden szenttel együtt lehet megtapasztalni, azt mondja itt az ige. Így imádkozik érte Pál. Van egy feltétele ennek a szeretetnek a tapasztalásának, ez pedig az, hogy számítsanak a többiek is közöttünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogyha elhanyagoljuk a közösséget, akkor nem fogjuk tapasztalni a szeretetet. Ennek ezer formája lehet, tehát föltehetjük a kérdést, hogy hogyan állunk az istentiszteletekkel, ahol közösségben vagyunk, a házi csoportokkal, ahol közösségben vagyunk. Hogy állunk azzal, hogy meghívjuk egymást egy teára, kávéra, egy beszélgetésre, egyet kirándulni együtt, játszani együtt, bármit csinálni együtt, azért, hogy közösségünk legyen egymással. Ezerféle fajta formája van. De ha ez nem fontos, ha ezeket az időket nem vásároljuk meg, és tartjuk fontosnak, kiéghet az életünk. Azért, mert a szeretetet nem éljük át. És igényelhetjük mi, és mondhatjuk azt, hogy az Úr Jézus szeressen minket, így vagy úgy. Hogy szeressen azáltal, hogy ad egy jobban fizető állást, szeressen azáltal, hogy végre megszabadít a hülye főnökömtől, szeressen azáltal, hogy a feleségem belátja, hogy másképp kéne csinálnia valamit, hogy a gyerekem normálisan tanul, szeressen azáltal, és kérhetek egy csomó dolgot, amin keresztül én úgy gondolom, érezhetném azt, hogy Krisztus szeret engem. De itt az ige azt mondja, hogy minden szenttel együtt. Kapcsolódj, hogy tapasztalj. Kapcsolódj a testvéreidhez. Az, ami minket összeköt, az megint egy misztérium. Együtt Krisztus teste vagyunk. Nem lehet külön-külön járni az úton. Most gondoljatok el, elmegyek moziba, hogy szoktam menni, elküldöm a szememet meg a lábamat? Vagy elmegyek étterembe, elküldöm a fogsoromat, a nyelőcsövemet meg a gyomromat? Ez nem így működik. Az egész helyzet Tamásnak kell menni moziba meg étterembe. A Krisztus teste sem tud nélküled meg nélkülem azzá lenni itt, most, ezen a világon, amivé lenni akar Krisztus. Kapcsolódnunk kell Krisztushoz, és rajta keresztül egymáshoz. Mert minden szenttel együtt lehet tapasztalni Krisztus szeretetét, és annak a dimenzióit. Nagyon fontos, hogy megváltsuk ezeket a közösségre alkalmas időket, és nem csak az ilyen hivatalosakat, hanem a barátságokat, a kávézásokat, a beszélgetéseket, a játszásokat. És végül azt mondja, hogy beteljesedjünk Isten teljességével, ez az utolsó kérése Pálnak, ahogy imádkozik. Hát mit jelent ez? Mi véges lények vagyunk, nyilvánvalóan az Isten teljességét nem tudjuk befogadni, de azt mindenképpen jelenti, hogy Isten a mi lényünk teljességét töltse be. Ugye most van a Titanicnak a századik, elsüllyedésének a századik évfordulója. Hogyan töltötte be a Titanicot az óceán a maga teljességével? Most ez egy morbid kép lehet, úgy gondoljátok, de valami ilyesmiről van szó. A teljes óceán nem került be a Titanicba, de a Titanic bekerült teljesen az óceánba. Az Isten teljessége soha nem fog bennünk lakni, azt mondja Salamon, amikor imádkozik, hogy megépítettük ezt a templomot, de az egek egei se tudnak téged befogadni, a te teljességedet. De Isten teljesen be tudja tölteni a mi életünket. Amikor Krisztus belép az életünkbe, minden zegét, zugát birtokolni akarja. Ahogy a tenger víz is elfoglalja a hajónak minden egyes köbmilliméterét a végén. És ott lesz mindenhol. Na ez az, amiről itt Pál beszél, ez az, amiért imádkozik, hogy a hívők tartsák fontosnak azt, hogy amiről szól a kis életük, a lehetőségeik, a képességeik, a terveik, mindenük, abban benne lehessen Isten teljesen. Ez az utolsó kérés és az utolsó meghívó ezekben a kérdésekben. És végül azzal szeretném befejezni, hogy két dolgot mondok, hogy hova tart ez az öt kérés. Ez az öt kérés, hogyha megnézitek, a 20. vers felé tart, és itt a 21. vers, az pedig Isten dicsőségéről szól. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, mindörökké. Ámen. Tehát, hogyha ezek a dolgok az életünkben elkezdenek épülni, ha ezt mi fontosnak érezzük, ha mi erre megnyílunk, ha elkezdünk benne hinni, hogy hát ez a belső életünkről szól, ez a Heizer Tamásról szól, akit ott a tükörben, mikor nézek, és próbálok bejutni ott a két lukon, hogy ki van ott bent, arról a valakiről szól, hogy Isten azt akarja formálni. És hogyha ezt teheti, ha én erre megnyílok, ha én hiszem, hogy az életemnek fontos része, akkor az a formálódás, ami bennem zajlik, az Istent dicsőíti. És akkor ilyen embereknek az olyan jellegű dicsőítés, ami például az Isten tisztelet elején van, az egy valódi, az igazságnak megfelelő dicsőítés. De Isten megdicsőülni bennem akar, a belső életemen keresztül, az életemen keresztül. A második dolog, hogy hogyan lehet az enyém, ez az öt dolog, amiről itt ír az ige. Tehát, hogyha fontos nekem az, ami Isten szerint fontos nekem, arra szeretnék rámutatni még egyszer, hogy ez egy imádság és nem parancs. Nem akarat erő által. Nem azáltal, hogy még jobban odaszánom magam, még jobban megfogadok. Nem azáltal, hogy kitanulok valami titkos technikát, hogy hú, akkor ennek biztos van egy módszertana, ami működik. Ugye hányszor halljuk a keresztény életben, ez meg az működik. Hát tudjátok, mi működik? A bugos csiga, a fölhúzzák. A keresztény élet nem működik, azt élik. Az nem egy műszaki technokrata által megtervezett és összerakott herkentyű, az egy élő dolog. És a keresztény élet attól működik, hogy kapcsolódik. Hogy kapcsolódik. Itt Pál kér. A dolgokra szert tenni kétféleképpen lehet. Vagy úgy, hogy elveszed, vagy úgy, hogy elkéred. Vagy úgy, hogy elveszed, úgy, hogy megdolgozol, megjárért neked a munkádért, stb., és ezért elveheted a fizetésedet, a járandóságodat. Vagy úgy, hogy kéred attól, akinek van. Az egyik a felnőtt ember magatartása, aki az autonómia útján jár. Én eltartom magam, én megdolgozom érte, megszerzem, ami nekem kell. Munkával vagy erőszakkal akárhogy, de megszerzem. A másik út a gyermek útja, kérem a szülőmtől. Mit mond Jézus? Hogy boldogok a felnőttek. Igen, azt mondja, hogy boldogok a gyerekek. És nem az infantilizmusra hív minket, hogy legyünk gyerekesek, hanem ezt a fajta lelkületet hívja meg bennünk, hogy kapcsolódjunk. Mit csinál egy gyerek, ha elveszik egy áruházban, vagy valahol? Mit csinál? Leül és elgondolkodik, semmi gáz. Hát veszek egy Mirelit Gordon Blue-t, veszek egy zacskó Mirelit hasáb krumplit, ja, ahhoz kell egy tűzhely, veszek egy tűzhelyet, ja, ahhoz kell olaj, veszek egy olajat, ja, de ahhoz ház is kell, akkor kivegyek, veszek egy házat, stb. És akkor összerakja a kis életét a szülei nélkül, mert hogy ő elboldogul. Nem ezt csinálja egy gyerek, mit csinál? Mindent elkövet, hogy a kapcsolatba visszajusson. Hol az anya? Hol az apa? Sír, toporzékol, és addig nem nyugszik meg, amíg újra rá nem talál a kapcsolatra. Mert neki a kapcsolata minden. Abban megvan a rántott hús, meg a krumplipüre, meg minden megvan. Ha az anyám, apám megvan, anélkül meg nincs meg. Hát itt Pál nem munkára hívja a keresztényeket, imádkozik. Mit csinál? Kér, kapcsolódik valaki olyanhoz, aki mindezt meg tudja neki adni. Hát ez az, amire szeretnélek benneteket hívni, hogy ezt a kapcsolatot óvjuk, védjük, ápoljuk. Ettől reméljünk mindent. És legyen fontos nekünk ez az öt dolog, amit Isten fontosnak ítél az életünkbe. Imádkozzunk. Úr Jézus, egy csomó csoda között járunk mi, és néha szeretnénk ezeket megfejteni, meg leegyszerűsíteni módszerekbe, birtokolni, a hatalmunkba keríteni, rendelkezni felette. De köszönjük, hogy a Te ígéd az újra-újra rámutat arra, hogy az, amire Te hívtál bennünket, az, amire Te megszabadítottál bennünket, az messze több, mint amire mi képesek vagyunk, mint amit mi képesek vagyunk ésszel felfogni, amit képesek vagyunk erővel produkálni, akarattal, bölcsességgel, belátással, tudással. Sokkal több ez nálunk. De köszönjük, hogy Te benned minden ott van. És segíts nekünk ebben előre jutni, hogy függjünk tőled, fontos legyen a veled való közösségünk, és hogy szálljuk oda magunkat arra, amit Te fontosnak ítélsz, hogy veled menjünk végig a napjainkon, az életünkön, és hogy mindaz megvalósulhasson bennünk, amit Te tervezel. Szeretnénk hinni, hogy ezek nem csak szép gondolatok, hanem ez a Te igéd, és ez a Te szíved vágya, az igazság, ami velünk kapcsolatos, és ami igaz rólunk, hogy mindez az életünkben megtörténhet. Szeretnénk hinni ezt, megnyílni előtted, és akarni a Te munkádat, elfogadni a Te munkádat, amit csak Te tudsz bennünk véghez vinni, együttműködni veled, kapcsolódni hozzád. Kérünk, hogy dolgozz bennünk a jövő héten is, és vágyunk arra, hogy dicsőséget kapj, nem csak a szavainkon keresztül, hanem a belső formálódásunk által, ahogy az életünkből kirajzolódik az, akivé Te tenni tudsz bennünket. És amin keresztül látható, hogy erre mi nem vagyunk képesek, de Te igen, Te jelen vagy, dolgozol az életünkbe. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, bocsáss meg, amikor ezt nem éljük át, és amikor nem esik le a tantusz, hogy azért nem éljük át, mert leváltunk rólad, meg leváltunk a testvéreinkről, a test többi tagjáról. Segíts, hogy mindezt becsülni tudjuk, és fontos legyen a számukra. Köszönjük a szeretetedet. Amen.